Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok lelkeiteknek. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Testvérek, dicsérjük az Urat a 150. Zsoltár első verse éneklésével. 150. Zsoltárunkat énekeljük. Dicsérjétek az Urat, áldjátok ő szent voltát. Foglalj el a helyünket, és a 275. számú dicséretet keressük ki, és énekeljük végig ezt az éneket. Az Úristenbe vetett reménységünkről énekelünk végig ebben az énekben. Imádkozzunk. Hódolunk előtted, mennyei atyánk, hogy a beléd vetett reménység nem szégyenít meg minket sem. Áldunk, Urunk, hogy annyi helyzetben tapasztaltuk csak az elmúlt héten is. Az erőtlenségünkben megerősítettél, a keserűségben megvigasztaltál, bátorítottál a melletted való megállásra, a bizonyságtételre. Köszönjük neked, Urunk, hogy a tanév kezdetén is tőled kérhetünk kegyelmet, áldást a gyerekekre, a pedagógusokra, a családokra. Köszönjük, Urunk, hogy adtál elegendő anyagiakat a tanévkezdéshez is, és kérünk téged arra, Urunk, hogy minden szükségeset, ahogy énekeltük az énekben is, adjál meg mindannyiunknak. De ha mégis gondokkal kellene küzdenünk, nehézségekbe kerül az életünk, vagy a gyerekek élete, akkor is adj nekünk élő reménységet te benned. Köszönjük, Urunk, hogy te mindig velünk vagy, és köszönjük, hogy éppen a bajok idején mutatod meg hatalmadat. Hálásak vagyunk, hogy most előtted lehetünk csendben. Kérünk, hogy lélekben is tudjunk csendben lenni, és munkálkodjon a te igéd bennünk. Az Úr Jézusét kérjük ezt tőled, Atyánk. Amen. Foglaljuk el a helyünket, testvérek, és hallgassuk meg Isten ígéjét, amelyet Mózes első könyve 26. részéből olvasok. Mózes első könyve 26. részének 12. versétől kezdődő bibliai szakaszt. A tanévnyitó 10 órás istentiszteleten a gyerekek gyermekistentiszteleti történeteinek a sorrendjében ez a szakasz következik, ezért az alapige, a mára kijelölt ige szakasz éppen ez. Izsák ezután vetett azon a földön, és százszorosát aratta abban az esztendőben, úgy megáldotta őt az Úr. Így gazdagodott ez az ember, folyton folyvást gazdagodott, míg végül is dúsgazdaggá lett. Volt juhnyája, marhacsordája és nagy szolgahada, és ezért féltékenyek lettek rá a filiszteusok. Mindazokat a kutakat, amelyeket apjának, Ábrahámnak az idejében apja szolgái ástak, betömték a filiszteusok, és teleszórták földdel. Abimelek ekkor így szólt Izsákhoz: menj el tőlünk, mert sokkal hatalmasabb lettél, mint mi. El is ment onnan Izsák, és Gerál völgyében ütött tábort, és ott lakott. Majd ismét kiásta Izsák azokat a kutakat, amelyeket apjának, Ábrahámnak az idejében ástak, de Ábrahám halála után a filiszteusok betömtek, és ugyanúgy nevezte el azokat, ahogyan apja nevezte őket. Egyszer Izsák szolgái a völgyben ástak, és ott olyan kutat találtak, amelyben forrásvíz volt. A gerári pásztorok azonban pörlekedtek Izsák pásztoraival, és ezt mondták: milyenk a víz? Ezért nevezte el a kutat Észeknek, mert civakodtak vele. Aztán más kutat ástak, de amiatt is pörlekedtek, ezért azt Szitnának nevezte el. Onnan is tovább vonult, és egy másik kutat ásott, amely miatt már nem pörlekedtek. Ezért azt Rehóbótnak nevezte el, mert ezt mondta: most már tágas helyet szerzett nekünk az Úr, és szaporodhatunk ezen a földön. Onnan fölment Beérsebába. Azon az éjszakán megjelent neki az Úr, és ezt mondta: én vagyok atyádnak, Ábrahámnak Istene. Ne félj, mert én veled vagyok, megáldalak téged, megsokasítom utódaidat szolgámért, Ábrahámért. Ezért oltárt épített ott, és segítségül hívta az Úr nevét. Felvonta sátrát Izsák, szolgái meg kutatástak ott. Majd elment hozzá Abimelek Gerálból barátjával, Ahuzzáttal és hadsereg parancsnokával, Píkóllal. Izsák ezt mondta nekik: miért jöttetek hozzám, hiszen ti gyűlöltök engem, és elűztetek magatok közül? De azok ezt felelték: meg kellett látnunk, hogy az Úr van veled. Ezért azt mondtuk: legyen esküvel fogadott megállapodás köztünk és közted, szövetséget akarunk kötni veled, hogy nem teszel rosszat velünk, ahogyan mi sem bántottunk téged. Csak jót tettünk veled, és békével bocsátottunk el, hiszen az Úr áldott embere vagy te. Akkor lakomát készített nekik, ettek és ittak. Amikor reggel fölkeltek, megesküdtek egymásnak, aztán elbocsátotta őket Izsák, és békével mentek el tőle. Míg aznap megérkeztek Izsák szolgái, és jelentették, hogy kutat ástak, és ezt mondták neki, vizet találtunk. És elnevezte azt Síbának, ezért beérse be annak a városnak a neve még ma is. A nyári gyerekheteken mindig felszoktunk menni a Neszmélyi Púpra, Várdombra számháborúzni. És most már évek óta szokás az a vezetők között, hogy akkor szoktuk igazán gratulálni egymásnak, hogy jó sikerült a számháború, hogyha veszít valamelyikünk. Mert általában két meccset lehet lejátszani, az egyiken jó, ha győz a támadó vagy a védősereg, de a másiknál jobb, ha a másik csapat győz, mert akkor mindegyik gyermek boldog és örül, hiszen átélték a győzelmet. De még számháborús játékok közben is, akár győztes csapat tagjaként is, bizony elő szokott fordulni, hogy sírnak a gyerekek közül néhányan. Mert bármennyire is elmondjuk nekik a szabályokat, azt olyan könnyű megszegni. És amikor valaki csalással lőnek ki a számháború során, az nagyon rosszul esik, és hiába ő a nyertes csapat tagja, nem tudott végigjátszani. A gyerekek között is, meg néha mi köztünk is a számháború hevében könnyen adódik viszály. Mikor nem értünk egyet a játék során, és elkezdünk veszekedni. És a gyerekek tényleg sírni szoktak néha, és olyan nehéz olyankor megvigasztalni őket. Hál' Istennek egy csendes héten azért a bocsánatkérés nem szokott elmaradni. De még a játékot is meg tudja rontani a gyerekek között is, meg mi köztünk felnőttek közt is a viszály, a veszekedés, a cívódás. Ez egy olyan szomorú ellenségeskedés hívő emberek között is, ami tényleg meg tud rontani nagyon komoly baráti kapcsolatokat. Az előző történetben a gyerekek múlt vasárnap Ézsó és Jákob esetéről tanultak, amikor Jákob csalással elveszi a bátyjától az áldást, ott is látszik, hogy meg tud rontani még testvéri kapcsolatokat is a bűnnek bármilyen formája. Itt Izsák élete egy olyan helyzetbe kerül, amikor kérdés az, hogy civakodik, viszálykodik a szomszédaival, vagy pedig szelíd marad, vállalja akár a nagyon komoly kárt is, de azért, mert ez az ő útja Isten követésében, és hogyha vállalja, akkor lehet, hogy kevesebbje lesz, de talán az áldás, az isteni áldás mégis neki adhat többet. Hogyan viselkedik Izsák egy viszály, egy veszekedés közepette? Belemegy-e a veszekedésbe? És mi jellemzi az ő életét akkor, amikor éppen a viselkedése, a viszály közepette lesz abban eszköz Isten számára, hogy még az ellenség is majdhogy nem barátjává lesz a végén. A király és a másik két ember azt mondta ki Izsákkal kapcsolatban, te az Úr áldott embere vagy. Megnézzük tehát, hogy Izsák hogyan viselkedik a veszekedés közepette, és Isten milyen áldást tud még abból a viselkedésből is kihozni éppen az ellenség számára. A történet hosszúsága miatt nem szerettem volna felolvasni az első verstől, de szeretnék mindenképpen utalni, hogy az első versben kiderül, Izsáknak most nem családi problémái adódnak az ígéret földjén, apjához hasonlóan vándorolva és hűséggel követve az urat, hanem egy nagyon komoly külső veszélybe kerül. Nem esett az eső, vagy ha esett is, nagyon kevés esett az egyik esztendőben, és éhség lett az országban. És emlékezünk, Ábrahám is átélte ezt. Izsáknak mindenképpen tovább kell állnia, mert nincs legelő, nincs jó termőföld lehetősége. És kiderül, hogy Izsáknak szinte gondolkodnia sem kell, hogy most mit tegyen, merre menjen, mert az Úr azonnal megjelenik neki, és elmondja, hogy hova menjen. Ne menj Egyiptom földjére. Ábrahám, mikor Egyiptom földjére ment Isten megkérdezése nélkül, akkor nagy bajba is került. végül Izsák Gérárba a filiszteusok királyához, Abimelekhez vándorol, és ott telepszik le. Ez a család jóban volt, szövetségben volt Ábrahámmal és a családjával, ezért emberi szinten mindenképpen szeretettel fogadták ezen az új területen. Ami furcsa volt Izsáknak, az a következő hónapok eseményei. Ugyanis az éhség ellenére vetni mégiscsak kell, vetett, és kiderült, hogy hiába volt korábban szárasság, nem volt mit aratni, a következő év vetése nagyon jól termett. Hallottuk az újfordítású Bibliából, dúsgazdaggá lett. Nem csak a gabonája, hanem az állatai is megszaporodtak. Marha csordái, juhcsordái megsokasodtak. Ebből következően a szolgahada is egyre nagyobb lett, hiszen szükség volt a segítőkre. Azt hallottuk csak azért, mert az Úr ennyire megáldotta. Az első gondolat a történetnek ennél a részénél az, hogy az áldás az mindenképpen jelenti, hogy Isten nem csak a szükségeset adja meg az ő benne bízójának, hanem annál sokkal többet, ráadást is ad. Dúsan ad, mert így akar örömöt szerezni a szolgájának. De ha kell, akkor még a rosszból is valami jót tud kihozni. Még a kevésből is olyan dolgokat tud előhozni, hogy megsokasodik. Az áldás tehát, amit Izsák átél, nem csak a szép napok idején jellemzi őt, hanem éppen az éhínséget követően is jellemezheti. És ez a gondolat azért fontos, mert az Ószövetség hívői sem úgy éltek, mintha mennyországban lennének. Az ígéret földjén vándorolva volt nekik sok jóba részük, sok örömben. De volt, amikor ők is nehéz helyzetben kellett, hogy átéljék Isten csodáit, Isten jelenlétét. De a történet azzal kezdődik, hogy Izsák átélte. Elsősorban ott volt vele Isten, bátorította, másodszorban áldásával kísérte. Most, amikor a nyárnak vége lett és kezdődik az új tanév, nem tudom, hogy melyikünk hogy éli meg ezt az időszakot. Gyerekek között vannak olyanok, akik nagyon várják a tanévet, szeretnék már kezdeni végre a tanulást, mások félnek, izgulnak, nem akarnak találkozni az iskolával. Van, aki örömnek éli meg, valaki bajnak. A lényegen nem változtat, hogy az a kérdés, hogy Istennel éljük-e meg. Istennel éljük-e meg a tanév kezdéshez kapcsolódó örömöket, vagy az esetleges nehézségeket. A gyermekek zöme a tízes Isten tiszteletre jön, de lehet, hogy köztünk is vannak, látok is néhányat. Vajon a tanévben az első héten ért már szomorú helyzet? Vagy a pedagógusokat, ha megkérdezzük, hogyan élték meg az első hetet az iskolában? Az ige üzenete azt mondja, Isten szolgája, az Úr gyermeke a szép napok idején is, de a bajok idején is ugyanúgy tapasztalja Isten jelenlétét. Reggel fáradtan fölkelünk, és hogy megyünk munkába? Hogy megyünk iskolába? Isten jelenléte tudatában? Bízva abban, hogy az ő áldása, ha kell, még az aznapi nehézségeket is javunkra tudja fordítani. Mert Izsák az Úrral és az Úr áldásával éli a hétköznapjait. Viszont, és ez az üzenet második gondolata, éppen ebből adódnak a még keményebb bajok az életében. Ugyanis nem csak ő vette észre, hogy milyen szépek a gabonatáblái, és milyen nagyszámú a juh és marha csordája, hanem a szomszédok is látták ezt. Ráadásul a szomszédai voltak annak a földnek a tulajdonosai. A filiszteusok észrevették, hogy Isten mennyire megáldotta ezt az idegent. Tudták a filiszteusok, hogy Izsák Ábrahám gyermekeként szövetségi kapcsolatban van, baráti viszonyban van velük, de azért az mégiscsak nehéz volt számukra, hogy éppen az idegennek olyan szépek a gabonatáblái. Éppen az idegen válhat olyan dúsgazdaggá, és nem mi. Mit érez az ember, amikor látja, hogy a másiknak több van, jobb van? Az újfordítás féltékenységet fordít. A Kárli fordítás irigységet. Az a megdöbbentő, hogy még a király is féltékeny lesz Izsákra. És ő az, aki azt mondja, menj el közülünk. Ne felejtsük el, ez azt jelentette, hogy Izsáknak ott kell hagyni a jó legelőket, a jól termő földterületeket, és olyan helyre kell menni, ahol biztos, hogy csak rosszabb lehet. Hiszen az Úr áldása ott, ahol tartózkodott, nem csak úgy a levegőből hullott, hanem a földi körülményeket alakította Isten úgy, hogy áldássá lett számára minden. Izsák tehát nagyon rosszul jár. Amikor a későbbi találkozáskor beszélgetnek, el is mondja, hogy ti gyűlöltök engem. Ti nem szerettek. És nem esett jól neki, hogy őt elküldték. Igaz, hogy nem bántották, de mégiscsak nagyon rosszul esett, hogy most vele valami olyan történik, ami igazságtalan, és miért bántják. És mit tesz Izsák? Azt olvassuk, hogy csendben elvonul. Az Úr szolgája, ne viszálykodjék. Ez lesz majd a gyerekek aranymondása a mai Isten tiszteleten. Timóteushoz írt levélben olvassuk ezt. Az Úr szolgája, ne perlekedjen, ne veszekedjen. Fáj neki, lehet, hogy legszívesebben a bűnös emberi természete miatt ő is veszekedne és viszálykodna, de tudja, hogy most neki szelídnek kell maradnia. Mert ő Isten szolgája. És ő nem viselkedhet akárhogyan, egy ilyen kényes, kritikus helyzetben sem. Ott hagyja tehát a jó legelőket, a termőföldeket, sátrat bont, és elindul a hatalmas szolgahaddal, meg a hatalmas csordákkal, hogy keressen egy olyan helyet, ahol békességben lehet ott a szomszédok között. Gérár völgyében vert sátrat, ezt hallhattuk már. Nagyon szép a történetben, hogy ott ver sátrat, ahol az apja is valószínű sátorozott. És Ábrahám kútjait, az apja kútjait kiássa. A filiszteusokra jellemző volt, hogy behányták a kutakat, mert még, ugye ez nem az övék volt, hanem ábrahámi, valószínű rossz indulattal hányták be a kútakat, mert a kút jelentette az életet. Hiszen ha nincs víz, nincs mit inni az állatoknak, de még az embernek sem. Izsák kiássa a kutakat, ugyanazokkal a nevekkel nevezi el, ezzel jelzi, hogy én ugyanabban az Istenben hiszek, bízok, akiben apám, ugyanaz az Isten gondoskodott rólam is, most is itt Gérár völgyében. És valószínű meg is békélhetett, amikor arra gondolt, hogy az Úr mégiscsak gondoskodott rólam. Igen, valami jobbat kellett ott hagynom, igazságtalanul, de itt van az Úr, hiszen apámmal is vele volt, ezen a területen is. És milyen lehetett az öröme, amikor hallotta, hogy a szolgái újabb kutakat is ásnak, illetve most ez esetben egy olyan kutat ástak biztosan, amelyben forrásvíz is volt. Erről már volt szó Pasaréten, hogy a forrásvízű kút az a legértékesebb, mert azt jelenti, hogy mindig van benne víz, és mindig friss víz van benne. Ez az állatoknak is jót tesz, nem beszélve az emberekről. Milyen öröm lehetett Izsákban? Lehet, hogy ez a forrásvízű kút jobb volt azoknál is, mint amelyekből itathatott azon a földön, ahonnan végül is elűzték. Csak hogy a szomszédok, Gérár földjének filiszteus lakói észrevették ám, hogy örülnek Izsák pásztorai szolgái, amikor azt a kutat használják. Gyanús lett nekik, hogy mi lehet ebben a kútban. És jönnek a szomszédok, kedves látogatás? Dehogy is. Jönnek megkérdezni, hogy ki ez a kút? És Izsák pásztorai mondják, hát természetesen a miénk, hiszen mi ástuk Izsáki, a mi urunké. Tudjátok, aki jóba van Abimélek királlyal. Ez a kút a miénk, hiszen a mi földünkön, a filiszteusok földjén ástátok. Tehát a miénk. És elindul a veszekedés. Izsák szolgái végül is mennek az Úrhoz, urukhoz, és megkérdezi, hogy most akkor mit csináljunk. És van megdöbbentő, hogy Izsák most már másodszor elhordozza a kárt, nem akar veszekedni, az úr szolgája ne viszálykodjék, nem akar rosszba lenni a szomszédokkal, ezért inkább szelíd marad, úgy érzi, hogy ez az Istentől rendelt útja most az életének, nem szabad harcolni ezért a kútért, odébb kell állni. Vagy ha nem is kell odébb állni, akkor ássatok másik kutat. És a szolgák megteszik ezt is. Kiássák a másik kutat. Van benne víz, de jönnek a szomszédok. És megint megkérdezik, hogy kié ez a kút. És megint mondják, hogy a kút az övéké, hiszen az ő földjükön van ásva. Izsák szolgái megint mennek az urukhoz, és megkérdezik, mit csináljunk. Most szeretném azt megemlíteni, hogy a történetből világosan látszik, hogy Izsák szolgái sokkal többen voltak, mint a gérári pásztorok. Ők simán megtették volna, hogy elűzik a szomszédokat onnan. Hiszen Abimelekkel Izsák elintézhette volna ezt a kérdést. Ábrahám is az Abimelek apja között valószínű Izsák idejében élt, Abimelek fia volt az Ábrahám idejében éltnek királynak. Szóval ők annak idején ezt megbeszélték, és a szövetségkötésük pontosan arra vonatkozott, hogy nem bántják egymást. Milyen nehéz akkor lemondani a jogainkról, az magunk igazsága érvényesítéséről, amikor még erőnk is van ahhoz, hogy ezt megtegyük. De Izsák úgy érzi, hogy nem teheti meg. Ő az úr szolgájaként nem viszálykodhat a szomszédokkal. Nem könnyű kárt szenvedni neki, nagyon komoly kárt, hiszen tulajdonképpen az életét fenyegette, hogyha nincs kútja. Ez nem olyan volt, hogy ellopnak pár forintot tőle, hanem nagyon komoly kár érte, és igazságtalanul. És Izsák még mindig úgy érzi, az úr szolgájaként nem viszálykodhat. Ezért inkább odébb áll. A szószoros értelmében veszi a sátorfáját, és arrébb költözik. A történetnek ennél a részénél hadd kérdezzem meg Isten igéje üzenete mindannyiunktól, hogy mi hogy viselkedünk, amikor veszekedés van. Hogyan éljük meg a viszályos, küzdelmes élethelyzeteket? Az iskolában is szokott veszekedés lenni, gyerekek között, tanárok között, tanár és gyermek között, de a családokban is. Amikor néha a hittanórán a gyerekek elmondják pityergő szemmel, hogy milyen veszekedés volt otthon, akkor az én szívem is nagyon szomorú, hogy mit lát, vagy mit hall otthon a gyermek kritikus helyzetben. És testvérek, a veszekedés, a viszály, az nem csak az ellenségek között lehet, hanem Isten gyermekei között is. Hiszen a bűnös természet az olyan, hogy nem szívesen viseli el a kárt, a magam igazáról való lemondást, ez nem tetszik. Egyikünknek sem. Itt szeretném azt megjegyezni, hogy amikor Izsák elnevezte azt a két kutat is, amit végül is elvettek tőle igazságtalanul, a másodiknak azt a nevet adta, hogy szitná. Ez a szó nem sokat mond, de ha mondok egy másik kifejezést helyette, akkor talán mindent jelent majd. A szitná hasonló kifejezés a héberben, mint a sátán. Szátán, úgy kéne mondanunk héberül, de magyarul így mondjuk sátán. Vádoló, ócsárló, ez a kifejezés a szó jelentése. Ki van a viszályok, a perlekedés, a szeretett kapcsolatokat megrontó veszekedések között és mögött? Mindig a sátán. Testvérek, Isten, az Úr Jézus nem olyan volt, aki azt mondja, hogy viszálykodjál, harcolj. Minden tegyél meg, hogy neked legyen igazad, hiszen te már hívő vagy, hiszen tényleg a tiéd az igazság. Még az Úr Jézus is, hogy is viselkedett? Azt hallottuk a köszöntésben, tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. Amikor az Úr Jézus a kereszten függ, még akkor is piszkálják. Ha Isten fia vagy, szállj le. És neki sem volt egyszerű, ő is mindenekben megkísértetett hozzánk hasonlóan. Ebben a kérdésben is megkísértetett Jézus is ott a kereszten, halálos harcában mindenképpen, igaz ez, tudjuk a Szentírásból. A nagy kérdés az volt, használja-e isteni erejét, hiszen megtehetné, ő sokkal erősebb az őt vádolóknál. És megtehetné, hogy lejön és elpusztít mindenkit. És akkor a maga igazának eleget tett. És akkor elpusztul az emberiség. Akkor nincs üdvösség, akkor csak kárhozat lehet. És Jézus ott a kereszten is szelíd, és alázatos szívű marad. És a kereszten mondott imádságai egyike, Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit tesznek. Amikor viszály van, veszekedés, mi sokszor nagyon jól tudjuk, hogy az, aki bánt bennünket, jó tudja, hogy mit tesz. Azért teszi. Izsák történetében az isteni áldások miatt lettek féltékenyek és irigyek a szomszédok. És testvérek, ha bármelyikünk átéli ezt, hogy az Úr áldása miatt valamiből több van, vagy nagyobb a békesség és a szeretet a családban, a szelídség és az alázat ott van a családi közösségben, akkor arra gondoljunk, hogy ezt még a sátán is komolyan veszi, és dehogy akarja megzavarni a békés keresztény családi közösség idéjét. A sátánnak pont az ellenkezője az akarata. Tönkretenni, megkeseríteni a szeretetteljes közösséget. A szitná kút neve azt jelzi, hogy az ördög mindent elkövet, hogy boldogtalanná tegye a hívő ember életét, családi életét, munkahelyi közösségét. És amikor viszály van, civakodás és veszekedés, azért teszi ezt a gonosz embereket felhasználva, mert szeretné az Isten áldását ellehetetleníteni, szeretné az Istentől eltántorítani a benne bízókat. És ilyen szempontból van fontos üzenete annak a harmadik gondolatnak, ami az előző kettőből adódik. Izsákot megáldotta Isten, még az éhség idején is, a bajban is ott volt vele. Aztán, amikor Izsák küzdelmeket él át a civakodás a viszályok miatt, de ő szelíd marad, az Úr szolgájaként nem viszálykodik, ez az ő útja, úgy érzi és úgy látja helyesnek, akkor mi történik? Kiderül, hogy éppen az ilyen viselkedése is végül még az ellenséget is megnyerte. Izsák szelíd maradt, továbbállt, természetesen Isten gondoskodott róla. Egy újabb helyen kutatástak, annak a kútnak is jó volt a vize. Az egy tágas szabad téren volt, ahol volt bő legelő, és ott már nem bánthatták őket. Ott az isteni gondviselés már megőrizte Izsákot és a szolgákat attól, hogy a szomszédok bánthassák. Védte őket Isten. Ilyen módon védte. Aztán kiderül, hogy amikor Bérsebába, ahol Ábrahám is lakott, átmegy Izsák, akkor az Úr megjelen neki, bátorítja, erősíti, mint ahogy az éhség idején is tette, és ott olvastuk azt, hogy Izsák segítségül hívta az Urat. Lehet, hogy Izsák akkor tudta igazán kiönteni a szívét Istennek, elmondani Istennek mindazt a sok szomorúságot, igazságtalanságot, kárt, ami őt érte. Lehet, hogy előtte is elmondta már, de ez egy ünnepélyesebb megállás, egy elcsendesedés volt Isten előtt, ez a bérsebai jelenet, ahol oltárt épít és segítségül hívja az Urat. Azért szeretném ezt így kiemelni, mert természetesen, amikor bántanak minket, akkor azt nem könnyű elhordozni, sőt nem is lehet magunkba. És sokszor az elcsendesedés, az Isten előtti tudatos megállás segít abban, hogy a viszály idején is tudjunk szelídek és alázatosak maradni. Jézus nem véletlenül mondta, tanuljátok meg tőlem. Ezt tanulni kell. Ez is egyfajta iskola. És nem könnyű iskola. Mert a szelídséget és az alázatot nem úgy tudja Isten kimunkálni, hogy szelíd és alázatos helyzeteket teremt, hanem ahol a szelídség és az alázat kimunkálódhat a szívünkben. A kritikus helyzetekben, amikor gyakorolhatjuk ezeket a lelki értékeket, kincseket. De nem egyedül, hanem Istennel. Bérsebában megjelent az Úr, És azt olvassuk, Izsák az Úrral való kapcsolatát tudatosan megerősítette. Hallottuk, hogy kutatásnak megint a szolgák, nem tudjuk, hogy a kutatásnak lett-e eredménye, de azt olvastuk, hogy érkezik a király, a hadvezér, meg mint kiderült a király barátja. És az biztos, hogy Izsák, Abimelek és a másik két ember érkezését nem örömmel fogadta. Miért jöttök? Hiszen ti gyűlöltök engem. Talán Izsák arra gondolt, hogy még a végén háború lesz, mikor látta, hogy ott a hadvezére is. Izsák nem jó dolgokat gondolt az ellenségek érkezésekor. És amikor elmondják, hogy miért jöttek, lehet, hogy Izsák is csodálkozott. Lehet, hogy nem is akart elhinni. Azért jöttek a király, a hadvezér, meg a király barátja, hogy szövetséget kössenek Izsákkal. És tényleg megdöbbent az a két mondat, mi látjuk, el kellett ismernünk, hogy az Úr van veled, te az Úr áldott embere vagy. Ők tehát fölismerték Izsák viselkedésében, az áldások idején, meg a viszályok, küzdelmek idején, hogy Izsákkal vele van az Úr, az ő Istene, és hogy a küzdelmek idején is megáldja őt. Az ilyen emberrel jóba lenni. Amikor a Biblia azt mondja, hogy a szeretet sok bűnt elfedez, akkor azért teszi, mert sokszor még a leggonoszabb embereknél is előfordulhat, hogy azért nem tesznek mégsem valami gonoszságot meg, pedig lehet, hogy még szeretnék is, mert egy hívő ember szeretete elfedezi. Meg sem történik a bűn cselekvése. Mert a szeretet erősebb a bűnnél. A szelídség erősebb a viszálynál. Ezt nehéz elhinni akkor, amikor éppen veszekedés van, de mivel Isten van a szelídség mögött, a sátán meg a veszekedés mögött, azért mégiscsak az Úr az erősebb. És az ő hatalma abban mutatkozik meg, amikor talán mi is átéltük már ezt, tényleg a veszekedő, a civakodó, a viszálykodó másik személy egyszer csak megnyugszik, és talán kezdi Istent keresni. Még az ellenség is baráttá lehet, amikor Isten embere, az Úr szolgája nem viszálykodik, hanem az Urat követve szelíd és alázatos marad. Mert ebben a szelíd és alázatos viselkedésben felismeri a krisztusi szeretetet. Tulajdonképpen ilyenkor mi is úgy viselkedünk, mint az Úr Jézus. Ez a szeretet áldozatos. Azaz nagyon fáj. Az áldozatos szeretet mindig fáj. De mivel Jézus van mögötte, munkálkodik még az ellenségben is. Te az Úr áldott embere vagy. Kössünk szövetséget. Lehetne így mondani, legyünk barátok. Vagy szeretném megismerni azt az Urat, aki miatt te így tud viselkedni ilyen kritikus helyzetben is. Én is szeretném azt a békességet és szelídséget, amellyel te rendelkezel. Amit lehet, hogy sokszor megpróbáltam benned, de pontosan azért tettem, mert tudtam, hogy hívő vagy, és érdekelt, hogy vajon mennyire alázatos és mennyire szelíd tud lenni egy hívő ember. Ugyanis amikor megtér az ellenség Istenhez, ahogy mi is megtértünk ellenségekként, amikor a bűnös megismeri Jézus szeretetét, akkor minden megváltozik egy pillanat alatt. Saul is megtért a damaszkuszi úton, és minden megváltozott. A kérdés az, testvérek, a mai történetünk alapján, hogy vajon mi merjük-e vállalni az Úr jelenlétének és áldásának azt az útját is, amikor lehet, hogy küzdelmek vannak. De a küzdelmek idején Jézus szelídségével és békességével Isten mellett maradni, őt követni, őt képviselni, ha kell, még az ellenséggel szemben is, és ezáltal Istennek hatalma lehet arra, hogy még azt az ellenséget is átformálja, Krisztus követővé tegye. Jézus Krisztus alázata és szelídsége legyőzi a legkeményebb ellenséget is. Bennünket is legyőzött, testvérek, akarjuk-e mi ezt az életet élni? Akkor is, ha esetleg néha Isten áldása a küzdelmek között vezet, és lesz a miénk. Imádkozzunk. Istenünk, mennyei atyánk, magasztalunk azért téged, hogy az Úr Jézus fönnmaradt a kereszten, és köszönjük, hogy az ő alázata és szelídsége ott is fölragyogott, végigvitte a megváltó művet, és köszönjük, hogy ezért lehetünk mi is a te követőid. Köszönjük, hogy bennünket is átformált a te kegyelmed. Szeretnénk, Urunk, hálát adni az azóta tapasztalt áldásokért. Köszönjük a családban, a munkahelyen kapott sok-sok ajándékodat. És szeretnénk hálásan megköszönni, hogy a mai történet fényében újra emlékezhetünk minden olyan nehézségre is, amiből te mégis áldást hoztál ki. Köszönjük, hogy a legnagyobb keserűség is javunkra válhatott. És szeretnénk arra kérni, hogy azt a krisztusi alázatot és szelídséget erősíts meg bennünk is, amelyre a küzdelmeink idején szükségünk lesz nekünk is. Kérünk téged arra, hogy a családban, a házastársi kapcsolatban, a gyerekekkel, unokákkal való kapcsolatban ne viszály jellemezzen minket, hanem a krisztusi szeretet szelídsége. Kérünk téged arra, segíts akkor megélni ezt, amikor van különösen nehéz ember a családban. És segíts nekünk, Urunk, a munkahelyen és az iskolában ugyanúgy gyakorolni ezeket a lelki kincseket. Kérünk téged arra, Urunk, hogy ne felejtsünk el tőled segítséget kérni. Add, Urunk, hogy ne a pillanatnyi érzéseink, dühünk, hanem a te isteni szereteted, áldozatos szereteted jellemezzen minket. Te segíts abban nekünk, Urunk, hogy mi téged akarjunk követni minden ilyen küzdelmes helyzetben. És szeretnénk arra kérni, Urunk, hogy adj nekünk türelmet, kivárni a te munkádat mások életében, azokéban is, akik nehezek számunkra. Köszönjük neked, Urunk, hogy te adtad az imádság ajándékát is. Köszönjük, Urunk, hogy a kárszenvedésünket, az igazságtalanságokat veled megbeszélhetjük. Kérünk téged arra, ne feledjük ezt el, és szabadíts meg bennünket minden keserűségtől. Imádkozunk népünkért, népünk vezetőjéért, kérünk, hogy adja mi népünknek jövőt. Látod, Urunk, hogy a mi népünk közt is mennyi a veszekedés és a viszály. Adj nekünk megtérést, kérünk, és vezetőinknek is. Imádkozunk a kórházban levőkért, a műtét előtt álló testvéreinkért. Adj nekik erőt, Urunk, a nehezebb helyzetben. És kérünk arra, Urunk, hallgass meg most a csendben álmodott imádságunkat is. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Legyen az Úr gyülekezetünknek őriző pásztora. Befejezésül a 434. számú dicséretet keressük ki és énekeljük. Minden gyermek Isten tisztelet ezzel az énekkel fejeződik be, de most az igehirdetés üzenetéhez is mindenképpen kapcsolódik. Vezess Jézusunk, s véled indulunk, küzdelemre hív az élet. Énekeljük végig ezt az éneket.
Thank you.
kérjük az Úr áldását. A szelídek pedig öröklik a földet, és gyönyörködnek nagy békességben. Amen.